Kedves testvérek, most estéről estére a Lukács 16-19-től olvassuk majd Isten igét, amely egy különös történet. Két ember történetéről beszél az Úr. Ebben a két történetben láthatjuk, illetve hallhatjuk az Úr Jézus szavát, mind arról, ami a túlvilági dolgokra vonatkozik. Sokan azt mondják, arról semmit se tudhatunk. Hát igen, innen alulról felfelé semmit se tudhatunk róla, viszont ő beszélhet róla, majd mindjárt elmondom miért. A címe ennek az esti evangelizációs sorozatnak helyzetkép a túlvilágról. Ez merész cím, ugye, de mivel Jézus Krisztus kinyilatkoztatást adott nekünk erről, nyugodtan láthatjuk, hogy ez valóban helyzetkép a túlvilágról. A ma esti igehirdetésnek a címe Együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Tehát olvasom az egész történetet, amit Jézus elmond, és aztán természetesen azt a pár sort, ami a ma esti témánkra vonatkozik. A ma esti témánkra ugye a 16-19-21 vonatkozik, és viszont elolvasom az egész történetet, mert hiszen mindig ennek az egész történetnek a fényében érthetjük meg mindazt, amit Isten elénk ad. De miért olvasnám az igét, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, és ezen az estén most valami különös módon, sokszor tényleg valami egész furcsa módon itt vagyunk, és szeretnénk a te színed előtt együtt lenni. Úgy szeretnénk, Uram, ha valóban te vezethetnéd a gondolatainkat, ha te szólhatnál hozzánk igéden keresztül, ha valóban megtörténhetne az a csoda, amit te ígértél meg, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözíted a hívőket. Add, hogy nekünk persze ne bolondság legyen az igehirdetése, a te szavad, hanem a legfontosabb és a legszentebb dolog, hanem azt is végezd el bennünk, Uram, hogy győzd le a mi ellenállásunkat. Jól ismersz bennünket, Úr Jézus, hogy mennyi ellenállás van bennünk a te igéddel szembe, a te igazságaiddal szembe, mennyire berzenkedik bennünk valami a jelen és a jövő miatt, a helyzetünk miatt, az egész élet miatt. Uram, ismersz bennünket, jól ismersz minket, mindent jól lát a szemed, ezért kérünk téged, hogy végezd el bennünk azt is, hogy meghallhassuk az emberi szón keresztül is a te igédet, a te szavadat. Cselekedjél velem is kegyelmesen, Uram, hogy ne legyek akadálya annak, hogy testvéreim megérthessék a te igédet, amelyet te mondtál, te üzentél, te hirdettél, Úr Jézus Krisztus. Így szeretnénk együtt lenni most, így áld meg jelenléteddel ezt a kis közösséget. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tehát olvasom az igét. A 16-19, tehát Lukács evangélium a 16-19-től egészen a 31. versig. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakobát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ángban. De Ábrahám így válaszolt, Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek se, onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrám így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Szeretett testvéreim, mondhatnám, hogy kicsit megdöbbentő, amit Jézus mond. És nagyon sok ellen érv van Jézussal szembe, az emberek gondolkodásába, sőt, sokszor még hívő emberek gondolkodásában is. Az egész világ alapjában másképp gondolkodik a túlvilágról, a kárhozattól, üdvösségről, meg a jelen világ értékeiről, céljáról. Ezek a dolgok természetesen mindannyiunkat személyesen érintenek. Mindegyikünknek el kell menni azon az úton, amit az Úr Jézus mondott. És mindannyiunknak szembesülni kell, hogy vajon hová visz az út? Vajon hová visz az út? Hova visz az az út, amelyiknek sokan úgy gondolják, hogy a halál a végállomása. Újra és újra mindig elmondom, és szinte temetéseken, temetésről temetésre újra és újra elmondom, hogy a mi népünk halálhívő. Halálhívő, mert azt hiszi, a halál a legnagyobb hatalom. Ha halál valakivel végzett, ott már nincs tovább se szó, se kép, se hang. Hát nem így van. Azt mondja az Úr Jézus, ne félj, mert az én kezemben vannak a halálnak és pokolnak kulcsai. Nem a halálé az utolsó szó. Tessék figyelni ebbe az igébe is, mit mond az Úr. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. És így tovább elmondja, és aztán azt olvassuk, történt, hogy meghalt a koldus, és... Tehát a halál nem egy pont, hanem és folytatódik a dolog tovább. És ugyanígy a gazdag ember meghalt, és felnyitotta a szemét a pokolba. Tehát nem lezárul valami, hanem gyakorlatilag a halál megnyit valamit, az örök élet kapuját. De majd látni fogjuk holnap este, hogy egy útelágazást jelent ez minden ember számára. És valóban jogos a kérdés, hova visz az út. Már ott kezdik levenni Jézus szavainak az élét, mikor azt mondják teológusok, ó, hát azt nem kell komolyan venni, ez csak egy példázat. Ez csak egy példázat. Jézus ugyanígy kezdi, volt egy gazdag ember. Természetes, mondhatnám, teljesen mindegy, hogy példázat, vagy két valóságos ember történetét mondja el Jézus. Ó, hány gazdag ember volt ezen a világon. És hány koldus feküdt a kapujukban. És ha ez csak egy általános példázat volna, semmiképpen nem vonhatunk le Jézus szavaiból egy jottányit sem, hiszen miért mondja el Jézus, az a lényeg, hogy miért mondja el, hogy megértsük a dolgokat. Megértsük azt, hogy az út bizony folytatódik. A halál után az út folytatódik, és nem pont, hanem vesző, és. Tehát valami történni fog utána. Ezt nagyon komolyan kellene venni, mert Krisztus mondja, az egyetlen valaki, aki így mondja, senki sem jött a mennyből, senki sem szállt alá, egyedül az emberfia. Ő az, aki abból a világból jött. Ezért egyedül az ő szava, egyedül az ő szava autentikus, az egyedül az ő szava az érvényes, amit komolyan kell venni. az összes tudós, az összes főpap és főhívő ember, abszolút ember, aki soha nem látta Istent, soha nem hallotta a hangját, azt se tudja, hogy mi az, hogy mennyország, azt se tudja, és akkor mi merjük megkritizálni, hogy hát azért az mégse lehet olyan, amit Jézus mondott. Hát ugye mi ennek vagyunk? Olyanról beszélünk, amiről egyetlen ember fiának fogalma nincs. Igaz, hogy feltételeznek egyesek az emberekről olyan képességeket, amivel áttörhetik a láthatatlan világfalát, és így tovább, de ez mind mese. És ha át is törik, csak a sötét oldalt törik át. Nem az isteni világosságra jutnak, hanem az ördögi sötétségre, mert Isten elzárta. Isten elzárta. Nem láthatom, nem hallhatom, csak hihetek benne. A szavának, a kijelentésének is. Itt van valami nagyon fontos, kényes pont. Ez az a banánhéj, amin elcsúszik a legtöbb ember. Ez Isten, mondhatnánk így is, Isten ítélete az ember felett, hogy nem láthatunk. Kitiltott bennünket a látás világából, a paradicsomból, a hit lehetőségét hagyva meg számunkra. Megloptuk Istent, megvontuk tőle a bizalmunkat, ezt ő visszaköveteli. Visszaköveteli. Ezért a hitetlenség bűn. Jézus azt mondta, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Sokan úgy gondolkodnak, hogy hát az ember azért kárhozik el, mert bűnt követ. Mert bűnöket követel, tehát elkárhozik. Rosszat tesz, tehát a pokolra jut. Nem így van. Abszolút nem így van. Mi nem azért kárhozunk el, mert bűnöket követünk el, hanem azért követünk el bűnöket, mert már elkárhoztunk. Az ember a kárhozatra szület. Született. A paradicsomból kiűzött ember gyermekei nemzedékről nemzedékre kárhozatra szülnek. Azért semmit nem kell tenni. Ez olyan dolog, mintha egy hajón utazik 500 ember, hajótörés szenvednek, aztán ott van egy sziget, amire kimenekülhetnek. Hát ha kimenekülnek a szigetre, és ott vannak egyedül, nem attól függ a helyzetük most már, hogy ki volt jó, ki ne volt rossz, egyszerűen mind hajótörött. Mind hajótörött. Mi mind hajótöröttek vagyunk. Mi mind kárhozottak vagyunk. Ebből csak kiszabadulni lehet. Értitek, testvérek, a helyzetünk az, hogy benn vagyunk a gödörbe, ebből csak kiszabadulni lehet. És jött a szabadító, aki kiemel az állapotomból, az elveszett állapotomból. Ugye értitek, micsoda különbség azt gondolni, hogy csak a rossz emberek kárhoznak el, csak az kárhozik el, aki bűnöket követ el. Nem, pont fordítva. Nem azért vagyunk kárhozottak, mert bűnöket követünk el, hanem azért követünk el bűnöket, mert kárhozottak vagyunk, elveszettek vagyunk. Az ember elveszett. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Tehát ezt kellene nekünk felfogni. Tudnék, innen aztán egy egészen más gondolat irányába indulhat el az ember. Igen, Uram, én ilyen állapotban vagyok előtted, én elveszett vagyok. És ezért nekem semmit sem kellett tenni. Nekem egyetlen bűnt sem kell elkövetnem ahhoz, hogy én a kárhozatban legyek. Nem, egyet sem. Ez a helyzetem. Ebből csak kimenekülni lehet. És ez a kimenekülés pedig azt jelenti, hogy Isten ezért küldte az egyszülött fiát. Elküldte. Elküldte a hajót töröttekért. Elküldte a kárhozottakért az üdvözítőt. Ugye milyen csodálatosan mondja az angyal a betlehemi éjszakába, üdvözítő született ma néktek. Hát mert kinek kell az üdvözítő? Akinek nincs üdvössége. Ugye értitek? Tehát aztán elkezd beszélni az Úr Jézus, és két embert mutat be nekünk. Volt egy gazdag ember, a gazdag élet. Aztán a történetben van valami olyan, amiből könnyen azt a rövidzállatos gondolatot vehetné ki valaki, hogy hát a szegények azok a mennybe mennek, a gazdagok meg a pokolba. Jaj, ne! Nehogy ezt gondolja valaki, mert egész másról van szó. Egész másról van szó. De mi is a gazdag élet? Tessék figyelni, mit mond Jézus erről az emberről. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakovát rendezett. Tehát tulajdonképpen bemutat egy embert, akinek az élet célja, élet eleme az, hogy ő nap mint nap mulatozik, lakomát rendez, szórakozik, éli nagy vigan az életét. És ez az élet az, ami veszélyes élet. A bolond gazdag élete, aki nem számol a legnagyobb tényezővel, Istennel. Nem számol vele, ugye Jézus mondja a bolond gazdag, még ma egyél, igyál én lelkem, és akkor azt mondja neki az Úr, hát bolond, hát még ma elkérik a lelkedet. Már ott is bolond, hogy a lelket lehet evéssel, ivással táplálni, és itt van a gazdagnak a csapdája. Ő azt hiszi, ez az élet értelme. Ő azt hiszi, ez az élet értelme. Hogy egyek, igyak, mert aztán holnap úgyis meghalok, élvezd az életet. Élvezd ki az életet, ami adatot, mert egyszer élsz. Ugye hányszor halljuk ezt a szép bölcs mondatot? Élvezd az életet, úgyis egyszer élsz, aztán jön a halál, és véged van. Itt van az egyszeri életed. De hát nem igaz. Erre akar rádöbbenteni bennünket Jézus, hogy ez nem igaz. Úgy, ahogy van, nem igaz. Hanem van folytatás. És akinek ugyan ezen a világon semmi más nem kell, csak az evilági javak, az a gazdag ember. És tulajdonképpen azért mondja neki aztán később, ugye Ábrahám, Jézus így Ábrahám szájába adja ezeket az igazságokat, hogy hát te elvetted már a javaidat ott a földön. Tehát ez egy igazságtalan volna, persze nem így érti ezt az Úr. Te ezt akartad, semmi más. Hát akik öregek még emlékeznek talán arra, amikor azt hirdették nekünk, gyerekkoromban számtalanszor hallottam, hogy mi itt megvalósítjuk a földi paradicsomot. Henrik Heine, ez a német zsidó származású költő, aki a téli mesékben azt írja, hogy mi itt a földön akarjuk megvalósítani a mennyországot, mert van itt sok rózsa, sok virág is, mirtusz is, és cukorborsó, mondja. Igen, cukorborsó mindenkinek. A mennyet meg átengedjük az angyaloknak, meg a verebeknek, mondja gúnyosan. Igen, na ez a gazdag ember. Így mondom, filozófiája. Ez a gazdag ember filozófiája. Nem is érdekli. Őt csak ez érdekli. Ugye tetszenek érteni az óriási különbséget. Nem az a baj, hogy gazdag, hanem az a baj, hogy ő neki más nem is kell. Ő neki csak ez kell. A pénz, az élvezetek, a gazdagság, a hatalom, a naponkénti szórakozás, érezzem jól magam, ez az élet értelme is pont. Nekem másra nincs is szükségem. Na nem ez a világ, nem ez a mai világ életszemlélete, úgy is hívják ezt a világnézetet, hogy hedonista. Tegnap elmondtam érdem az Isten tiszteletem, hogy szombaton valamit meg akartam nézni a tévében, nem tudom, híradót vagy mit, aztán valamilyen fizetős játéknak éppen a vége volt, és azt mondja a fiatal riporter, hogy a magyar nép egy hedonista nép. Ugye hát valószínűleg a hallgatók közül nagyon sokan nem értették, mi az, hogy hedonista. A hedonista ember pontosan ez a gazdag ember, akit az élvezetek, az élet értelme, az élvezet, a gyönyör. Az élet értelme, maga a gyönyörűség, az élvezetek. Tehát ez a hedonista ember életszemlélete. Az ókori filozófiából van ez a szó, hogy az élet értelme. Együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Tehát ez a gazdag ember ennek a prototípusa, akit Jézus így elénk ad. És ez a gazdag ember rendkívül nagy veszélyben van. Mert nem vesz tudomást arról, hogy mi lesz vele, ha meghal. Na most én sok ilyen emberrel beszélgettem már az életem során, és a következő az elméletük. Ha csak nem gondolod komolyan, hogy van pokol, meg mennyország, ugyan, már meghalunk, aztán kész. De ha mégis, akkor ő hiszi, hogy ő olyan kiváló ember, hogy ott is az első sorba fog jönni. Hát ez valami eszméletlen gondolat. ugye, és nagyon nagy tévedés, és rettenetes dolog rádöbbenni, nem így van. Nagyon nehéz erre rádöbbenni, hogy nem így van. Na most kérdezem, hogy egyáltalán boldogok-e az ilyen emberek? Hát én nagyon sok ilyen emberrel találkoztam életem során, és kiderült, hogy egyáltalán nem boldogok. Nem boldogok. Talán azért kell nekik a mindennapi szórakozás, mert különben nem is bírnák ki az életet. Nem boldogok. Boldogtalanok. Kifejezetten boldogtalanok. Nem tudom, tetszettek-e olvasni a nagy orosz írók műveit, akár Tolstoy, vagy Dostoyevsky, hogy bemutatják a 19. század és a 20. század forduló orosz, lezüllött, erkölcstelen, hedonista nemességét, főnemességét. Az egész életüknek semmi értelme. Reggelig szórakoznak minden áldott nap, aztán délután 2-ig alszanak, az este kezdődik az egész előről. Nem tudom, ha valaki olvasta ezeket a regényeket, látni azt a hihetetlen ürességet. Kiégnek ezek az emberek, kiégnek. Nem is lehet így élni. Hát nem lehet a... Hát van egy örök lelked. Hát azt nem lehet, nem lehet szórakozással, tánccal, mulatozással, borral táplálni. Nem csak kenyérrel él az ember, mondja az Úr Jézus. Ő, aki teremtett minket, ő tudja, hogy a te lelkednek az Isten örök igéjére van szüksége. Azzal lehet csak táplálni, azzal lehet csak békességet szerezni neki, azzal lehet csak boldoggá tenni, különben soha nem lesz boldog. Soha, soha, soha az életben nem lesz boldog. Ugye Tertullianus mondta, hogy minden ember szívében van egy Isten formájú vákum. Magyarul egy üres tér. És azt egy Istennek kellene kitölteni, hát ki is töltjük. Mert annak, aki ott van, az az Isten. Ez a szentély. A szentek szentje. Ahol a mi Úrunknak, Istenünknek volna a trónja, a helye. És aztán ki ül ott? Legtöbbször én. Én vagyok az Úr, én vagyok az Isten, minden körülöttem forog. És ez az élet értelme? Hát a gazdag élet értelme ez. Fényes lakomák, szórakozások és tulajdonképpen boldogtalan élet. Hát ezért van szükség aztán ezeknek az embereknek csillapítókra. Mert már itt ég a pokol. Mert ott az Isten helyén nem az Isten van. Most hadd mondjak valamit, ugye, mert Jézus azt mondta, az Isten országa ti bennetek van. Ha nincs benned az Isten országa, ha már most nincs benned a mennyország, akkor ott a pokol. Akkor ott a pokol. Az ég. Ég a pokol, ott belül. Olvastam, hogy az 50-es években nagyon sok embert bebörtönöztek, és érdeklődtek, hogy a foglyok hogy érzik magukat, és akkor az egyik foglyot kérdezik, hogy nincs-e valami hiányuk, vagy hát tulajdonképpen igazából megvan mindenünk. És akkor mi a probléma? Itt ég a pokol belül. Az a probléma. Igen, ha valakiben nem lakik ott az Isten országa, ha valakiben nincs ott a mennyország, az az ember boldogtalan. De hát a mennyország az csak Jézus Krisztussal költözik ám be. Mennyország csak ott van, ahol Isten van. A mennyország az, ahol Isten van. Ahol nincs jelen az Isten, az nem mennyország. Hát ezért aztán ég a pokol, és valamivel el kellene ezt a kint, ezt a fájdalmat, ezt a gyötrelmet, ezt az ürességet, mert nagyon sokszor nem más ez, mint békétlen, kimondhatatlan, békétlen üresség. Olyan idegesek tudnak lenni az ilyen emberek, olyan türelmetlenek. Hát gondoljunk csak magunkra. Milyen ok nélkül tudunk mi felcsattani, idegesek lenni, szinte toporzékolni tudnánk, mint a gyermek. Miért? Nem tudjuk megmagyarázni. Nagyon sokszor, mikor olyan ideg állapotban vagyunk, nem tudjuk megmagyarázni. És akkor azt mondom, hogy hát persze a párom idegesített fel, persze a főnököm a munkahelyemen, persze mert ráléptek a tyúkszememre a villamoson. De nem igaz. Nem igaz. És nem igaz. Egyáltalán nem igaz. Ott belül van a baj. És akkor szükség van a kábítosz. Szükség van egy kis elernyedésre, egy kis kábulatra, egy kis kikapcsolódásra, hát aztán nagyon sok ilyen kikapcsolódás, kábítószer létezik, ilyenek például az alkohol, ilyenek a kábítószerek, a szex, aztán annyi minden. Vannak öreg emberek egész nap, de egész áldott nap ott ülnek a tévé képernyő előtt és bámulják. Nem is tudják, mit néznek, csak azt bámulják reggeltől estig, mert valamivel el kell venni a gondolataikat. Tessék megnézni a kis fiataljainkat. Ott a fülükbe, úgy járnak, mint a süketek a világba. Ott van állandóan a fülükbe az a zajcsináló. De miért? Ne kelljen gondolkozni. Tessék elhinni, a legnagyobb baj, ha az ember egyszer igazán szembe kerül magával. Ezt ki kell kerülni. Ezt valahogy el kell tompítani, ezt ki kell kerülni. Mert az ember, ha szembe kerül önmagával, akkor baj van. Mert az Isten nélkül szenved. Szenved az ember Isten nélkül. Komolyan én is átéltem ezt. Hát tudom, mit jelent. És tudom, mit jelent, mikor már nem úgy voltam. Tudom a különbséget. És ez óriási különbség. Most a világi ember gondolkodása persze merőben más, és nem is tudja megérteni ezt, amiről most én beszélek. Nem is tudja megérteni. Aztán bolond beszélt. Hát hogyan lehetne boldog valaki attól, hogy Isten? Nincs is Isten. Ugye értitek ezeket a kis cinikus beszólásokat, hogy bolondot beszélsz. Hát akkor vagy boldog, ha mindent megszerezhetsz magadnak, a dolgokat. Tessék figyelni ezt a szót, a dolgokat szerezzük mi meg, a dolgokat, azt tesz boldoggá. A palota, ennek a gazdag ember életének, mert nem elég ám a ház, palota. Nem elég akármilyen kocsi, annak olyannak kell lenni, mert különben nem leszek boldog, de ha megvan a kocsi, akkor már lehet, hogy majd egy Rolls-Royce kell, mert már az se elég, ami van esetleg, mert lehet, hogy a 25 milliós kocsi se elég jó. És aztán ennek nincs vége. A dolgokat kell megszerezni, mindent, mindent, és nincs vége. Milliárdjai vannak, és még mindig nincs vége, akkor a hatalom kell. Ha pénz megvan, akkor a hatalom kell. Minden kell. És akkor erre mondja Jézus, amit már azt hiszem Bera testvérünk idézett, vagy valaki, hogy de mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt van. Mit használ? Ő tudja jól, hogy semmit. Ő tudja jól, hogy semmit. Hát voltak a történelemben emberek, akik szinte megnyerték az egész világot. Boldogok voltak? Egy Napóleon? Hát boldog volt. Hogy lett volna boldog? Egy Sztálin boldog ember volt. Nem tudott éjjel aludni. Tessék elképzelni. Sztálin nem tudott éjjel aludni. Éjjel kettőkor rendezte a minisztertanácsi üléseket. Nem tudott éjjel aludni. Hát igen. Mert megnyerte az egész világot. Ugye ez valami őrület ám az ember, és tényleg ott a baj, hogy már a kisgyerekkel elhitetik, a tévé, meg sokszor mi szülők. Mi szülők már bele gyömöszöljük a kis fejébe, hogy hát tanulj, mert aztán ülhetsz a Schuster széken, vagy lehet, hogy kukás lesz belőled, és akkor mi lesz. De arra nem gondolunk. Ha tényleg mindent megnyert, akkor mi lesz vele? Szegény gazdagok. Igen, ezt Jóka is felismerte, a szegény gazdagok. És tényleg szegények. Mert boldogtalanok, mert elvesztették a legdrágábbikat, ami csak létezik a világon, az istentelen állapotukban nyomorultak, elveszettek. Jézus Krisztus mondja a laodíciai gyülekezetnek, egy keresztény gyülekezetnek, azt mondod, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak. Tessék figyelni ezt a sorozatot, amit Jézus elmond egy gazdag gyülekezetről. Nem tudod, hogy te vagy a szegény, a nyomorult, a szánalmas és a vak. Mert azt mondtad, hogy meggazdagodtál. És nincs szüksége semmire. Ez a gazdagság lényeg, hogy nincs szükségem semmire. Csak arra. Csak a dolgokra. Se emberre, se Istenre nincs szükségem. Tessék figyelni az ilyen embereket, mennyire nem érdekli a saját anyja se. A saját családja se. Semmire nincs szüksége, csak a dolgokat nyerje meg. És bele tudunk ebbe teljesen csavarodni. Olvastam egy nagyon jó kis történet, ez egy valóságos történet, egy nagy gazdagról, 8. Henrikről. 8. Henrik királynak volt egy nagyon szellemes bolondja, udvari bolondja. És senki a zsarnoknak ugye nem mondhatta meg a magáét, de ez az udvari bolond a maga sokszor nagyon is ugye éles nyelvével, a humor eszközével elmondta a királynak a dolgokat. A király is nagyot nevetett rajta, meg az egész udvar. És aztán egy alkalommal a király megajándékozta ezt a bolondot egy arany jogarral, egy bolond jogarral. És azt mondta a bolondnak, hogy amíg a birodalomban nem találok egy nálad jobb bolondot, a tied az arany jogar. És ez a bolond meghallotta, hogy haldoklik a király. Senkit nem fogad. Erre besurrant a betegszobába, és azt mondja neki Henrik, mikor meglátja, hogy barátom, el kell búcsúznunk. Uram, el kell menned? Igen, el kell mennem. Tehát neked is parancsolhat valaki? Hát igen, valaki parancsolhat. És hova mész, uram? Azt nem tudom, mondja a király. És mikor jössz vissza, uram? Onnan még nem jött vissza senki, mondja a király. És van-e térképed? Van-e útjeledelet? Kérdezi a bolond. Ugye tudod, hogy nem érdekelt se Isten, se a halál. Nem tudom, nincs térképem, nincs útjeledelem, nem tudom, hova megyek. Erre a király hideg kezébe csúsztatta a bolond az aranyjogart. És azt mondta, uram, tiéd az aranyjogar, mert nálad nagyobb bolond nincs a birodalomba. Aki tudtad, hogy el kell menned, mégsem készültél rá, és nem tudod, hova mész. És erre a fősóhajtott a király, és azt mondta, mindent elvesztettem. Elvesztettem a birodalmamat, elvesztettem a vagyonomat, elvesztettem az életemet, és elvesztettem az üdvösségemet. Tulajdonképpen szegény gazdag, aki soha nem törődött azzal, hogy mi lesz azután. És egy nagyapa fogadja a kis unokáját, aki éppen nagy boldogan mondja, hogy hát most leérettségizett, és akkor a nagypapa megkérdezi, és mi lesz utána? Hát megyek az egyetemre, jogász leszek, megyek az egyetemre, és utána? És akkor mondja a fiú, hogy hát utána ledoktorálok, és sikeres ügyvéd leszek. És utána? Hát a nyugdíjba legyek, mikor eljön az ideje. És utána? És akkor idegesse azt a fiú. Ugyan már nagypapa, hagyj engem békébe, ugye? És utána? Mint Voltaire, aki a halálos ágyán, a nagy Isten tagadó Voltaire, azt mondja a halálos ágyán, van Isten, de én elvesztem. Van Isten, de én elvesztem. Hát itt kell rájönni. A halálos ágyunkon kell rájönni, hogy van Isten, de én elvesztem. Hát nem bolond az az ember, aki akkor jön rá, amikor ott áll a halál szélén. Hát nem ebben az életben, nem azért adta nekünk az életet, ezt az életet az Isten, hogy megnyerjük az örök életet. Megnyerjük az örök életet. Igen, hogy megnyerjük, és ezért adta nekünk Isten ezt a drága lehetőséget. Tulajdonképpen az élet egy csodálatos lehetőség. Aztán szeretném elmondani, hogy ez a gazdag ember tulajdonképpen nem volt egy rossz ember. Ahogy mondtam, nem azért kárhozik el sokszor az ember, mert rossz emberek vagyunk. Nem vagyunk mi általában olyan nagyon rossz emberek, most emberi értelembe végre. Ott hevert a koldus a kapujába. Nem dobatta ki a rabszolgáival, nem verette meg, nem zavarta el, de hát nem is törődött vele. Ott hevert a kapujába. Na persze, sokszor az ember a mai világban is úgy van vele, hogy dob némi egy kis pénzt a hajléktalanoknak, meg koldusoknak, aztán ezzel könnyít kicsit a lelkiismeretén, akár a világi ember, akár a hívő ember, de valójában nem erről van ám szó, testvérek. Hanem arról van szó, hogy aki a te kapudban fekszik, mert ez a zsidóknál azt jelentette, hogy a te hatalmi szférádban van. A kapu volt, a törvénykezés, a hatalom, a politikai szintér volt a kapu. Tehát amikor azt mondták, hogy a te kapudba, ott te vagy az Úr. Ott azon belül te vagy az Úr. Minden felelősség a tiéd. Tiéd minden jog és minden felelősség. És itt a probléma. Kik fekszenek a mi kapuinkba, úgy odavetve? Lehet, hogy a feleséged. Lehet, hogy a férjed. Lehet, hogy az édesanyád, az idős édesanyád. Vagy talán a szomszédod van odavetve a te kapudba. Ki van odavetve? Ki fekszik és hever ott a kapunkba, koldussan, vágyakozva, lehet, hogy egy kis szeretetre. Egy kis szeretetre. Soha nem felejtem el, szociális otthonban laktam kamaszként, mert anyám egy szociális otthonnak volt a vezetője, és nagyon sok furcsa dolgot láttam én ott. Emlékszem, együtt sétáltam az udvaron egy akkor nálam is egy-két évvel idősebb bácsival, és akkor én voltam 13 éves. És a bizalmába fogadott ez az ember. Egy idős, valamikor gazdag, zsidó ember. És elmondta nekem, egyetlen fiam van. Mindenemet neki adtam. Most látod, fiam? Nincs neki 400 forintja, hogy itt maradhassak az otthonban. Nincs neki 400 forintja. És tudjátok, ki volt ez az ember? Az akkori kor egyik sztárja, Básti Lajos. Básti Lajos. Engem a szívemig megrendített ez a történet. Egy idős ember. Tudod, fiam, nincsen neki 400 forintja. Oda volt vetve az apja, de nem volt neki 400 forintja. Ugye, milyen iszonyatosak tudunk mi lenni. És mennyire nem azokat veszük, ha észreveszük a hajléktalant, észreveszük, lehet, hogy talán éppen az Amerikában szenvedő nyomorultakat még meg is siratjuk. Csak éppen a feleségemet nem veszem talán észre. Aki oda van vetve az én kapomba, az én szeretetemre vágyik, mint ez a koldus a morzsákra. Lehet, hogy csak a szereteted morzsájára vár valaki, és te nem adod meg. Hát ezt kéri számon tőlünk az Isten. Mi mindig azokat a dolgokat akarjuk elintézni, amilyen távol vannak tőlünk, és azt meg nem vesszük észre. A gazdag is nem vette észre, ott hever a kapujába. És olyan jó ennek a neve ennek az embernek, a Lázár, Eleázár tulajdonképpen az eredeti formájában azt jelenti, Isten segít. Isten segít. Mert hiszen ennek a gazdag embernek az ellentétje volt ott, nem volt neki semmije. Koldus volt, nyomorult volt, szegény volt, csak vágyakozott. De hát segített rajta az Isten. Most szeretném a hívőknek mondani, segített rajta az Isten. Hát ott hevert nyomorultul, csak a kutyák jöttek. Nem jött senki, embere nem volt, csak a kutyák jöttek és nyaldossák a sebeit. Hát az Isten se jött. Testvérek, látjuk a folytatást. A kutyák jöttek, aztán az angyalok. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Isten majd itt megoldja minden problémánkat, mert ugyanabban a gondolkodásban esünk bele, mint a gazdagok. Malakiás könyvében olvassuk, hogy azt mondják a hívők, hát mi haszna szolgálni az Úrnak, az, hogy gyászba járunk. A kevélyeket tartjuk boldognak. De felolvasom, mert annyira jó testvérek, annyira ránk illik, hogy valami hihetetlen, mennyire ránk illik ez, amit akkor itt olvashatunk a Biblia utolsó könyv, Ószövetség utolsó könyvében. a hívők szájából a Malakiás 3.14-től olvasom. Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna? Mi haszna? Ugye, mert mindig a haszon. Hogy teljesítettük, amit ránk bizott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak. Kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik és megbecsülik a nevét. Az én tulajdonommal lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok, könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Nem mindig itt van az igazságszolgáltatás, nem mindig itt van. Ez a szegény meghalt a maga koldus rongyaiba, sebeivel, és csak a kutyák jöttek. De aztán, és jöttek az angyalok. Igen, ez az Isten igazságszolgáltatás. Meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kevelébe. Igen, azon a napon majd megtudjuk, hogy mennyire nem mindegy az, mert tulajdonképpen most mi is a kettő között a különbség. A gazdag ember csak ezt a világot akarta, meg is kapta. A koldusnak nem jutott ebből a világból. Ő vágyakozott az Isten után, mert nem véletlenül mondja Jézus ezt, mert mi a különbség? A gazdag élet és a koldus élet, a gazdag élet és a szegény élet között az a nagy különbség, hogy a gazdagnak nincs szüksége semmire. A szegény rászorul a másikra. A koldus ki van szolgáltatva. Nyomorultul ki van szolgáltatva. Teljesen rászorult. És itt lelki értelemben mondja Jézus Krisztus, hogy boldogok a szegények. Ugye? Azt mondja. A lelki szegények. Mert övék a mennyek országa. Igen, boldog vagy, ha szegény vagy. Ha hiányolod az Istent. Ha Isten igéjét hiányolod, ha az ő jelenlétét, az ő szeretetét, az ő személyét hiányolod, boldog ember vagy. Mert boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ugye, milyen szépen beszél a mi Urunk. Tehát ez a koldus élet. Ez a koldus élet. Akkor Luther haldoklik, és megkérdezi tőle, a jelenlévő paptársai megkérdezik tőle, hogy Márton testvér, hogy akarsz most megállni az Úr előtt? És akkor azt mondja, bizony koldusok vagyunk. Bizony koldusok vagyunk. De aki kér, az kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ez a koldus állapot. Keres, zörges, és akkor megnyittatik. És akkor találsz. És akkor, ahogy Jézus mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat és fehér ruhát, és akkor meggazdagodsz. És akkor boldog jövő van előtted. Igen, most tulajdonképpen akkor melyik életre vágyakozunk? Melyik életre vágyakozunk? Azt az életet vágyjuk élni, ami végül is ennek a világnak sóvárgó vágya, hogy minden gazdagságot megszerezzek, hogy bíborba és patyolatba, nap mint nap vigadozva éljek, vagy pedig vágyakozom. Sokan azt mondják, ó, hát tulajdonképpen minden emberben ott lakik az Isten, csak le kell menned magadba meditálni, aztán megtalálod az Istent. Ostobaság, kérem, ostobaság. Csak Jézus Krisztusra vágyjon a szíved. Majd, ha őt befogadtad, akkor múlik el a koldus élet, lelki értelemben a koldus életünk, mert ő vele mindent. Mi szerencsétlen keresztények néha abba a hibába esünk, hogy Uram, adjál egy kis szeretetet. Adjál békességet. Adjál hűséget. Aztán úgy csinálunk, mint a Istennek ilyen csomagjai lennének a mennybe, szépen megkötve a masnyival, és akkor, ha kérsz, akkor kapsz egy kis békességet, ha kéred egy kis egészséget, egy kis jó indulatot, hűséget. Nem. Vele együtt minden. Ha majd Jézust befogadtad vele együtt, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. És ekkor mondhatod, hogy rendben van. Most csak befejezésül annyit szeretnék mondani, hogy ezt kellene nekünk halálosan komolyan venni, mert ezt Jézus mondta, az Isten fia mondta nekünk, nem én, nem is valami szentíró, mondjuk Lukács, hanem maga Jézus Krisztus. És ezért feltöntő a dolog. Ezért fontos, hogy odafigyeljünk, és ezért fontos, hogy megértsük, hogy milyen áldott dolog, hogyha valaki őt befogadta. De ennek itt kell eldőlni. Testvérek, ennek itt kell eldőlni. Nem lehet majd oda át, ennek itt kell eldőlni, mert ha oda várakozol, vagy hagyod, hogy megcsaljon a sátán, akkor nagy baj van. Ha azt gondolod, hogy én sem vagyok rosszabb a többieknél. Hát ha ez a reménységed, ez nulla. Ennél sokkal többre van szükségünk. Ő rá, hogy befogadd a mennyet. És ha itt a szívedben ott van a menny, akkor odaát is a tiéd lesz. Imádkozzunk. Uram, bocsáss meg a mi felelőtlen életünket. Mi hívők is olyan felelőtlenek tudunk lenni. Olyan könnyedén vesszük a dolgainkat. És bocsáss meg, hogy mi hívők is bele tudunk teljesen zuhanni abba a világi szemléletbe, hogyha megnyerünk dolgokat, ha úgy jól megy minden körülöttünk, ha az anyagiak, ha úgy minden rendben van, mit akarhatunk még? Ó, bárcsak ott lenne egyedül téged, Uram. Olyan jó lenne, Uram, hogyha igaz lenne, hogy egyedül téged, Uram. És olyan jó lenne, ha megértenénk, hogy csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Olyan jó lenne megérteni, hogy a mi helyzetünk, a nyomorult állapotunk, az elveszett, elkárhozott állapotunk, ó, Uram, és Te mégis jössz, mint jó pásztor, keresed az elveszetteket, és köszönjük, hogy minket is felvettél, mint eltévedett, elkóborolt juhaidat, és hazahoztál bennünket magadhoz. Ó, bárcsak látnánk ennek a hihetetlen csodáját, értékét. Amen.